Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Porogi András, a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesületének elnökségi tagja. Egy nagyon fontos kérdése ennek a közoktatási törvénycsomagnak, amelyen kapcsolatban az elmúlt napokban nagyon sokan megnyilatkoztak az, amiről részben ön is beszélt, hogy elsősorban költségvetési szempontokat vesz figyelembe, de például a PDS azt mondja, hogy ezzel gyakorlatilag majd 11 ezer állás kerülhet veszélybe, 11 ezer tanának kerülhet a sorsa veszélybe. Sok vagy kevés a tanár ma Magyarországon?
Hát ez attól függ. Valójában...
Most a középiskoláig beszélgetünk csak erről.
Hát, a középiskolában nem sok. Ott a nemzetközi összehasonlítások szerint sem. Ugye inkább, amikor arra hivatkoznak, hogy sok a tanár, akkor inkább az általános iskolára mondják, ahol ugye egy tanára 10-11 gyerek jut, ami mondjuk, ha az OECD országokat nézzük, akkor ez egy viszonylag kedvező arány, mármint a tanárok, meg a szakmaiság szempontjából, a kiadások szempontjából lehet, hogy nem annyira. Úgyhogy, na most, ami ez a 10-1-néhány ezer tanárnak az elbocsátását jelenti, hát ez valójában ugye azzal az óraszám emelkedéssel fog bekövetkezni, ami már megvan, ami ellen egyébként éppen a PDS gyűjt aláírásokat, tehát ez a 20-ról 22 plusz 2-re, 24-re való óraszám emelkedés, ami nyilván több mint 10%-os pedagógus elbocsátást fog generálni. Igazából az a kérdés, hogy azok a tanárok, akik az osztályban vannak, azok megfelelőképzettségűek-e, megfelelőmódszereket használnak-e, megfelelő eszközökkel rendelkeznek-e, milyen az oktatás struktúrája, tehát ezek a döntő kérdések. Az igazság az, hogy Magyarország az utóbbi időben, és hát ez a sajtóban is azért széles körben tárgyalták, az eredményeket, az oktatás eredményeit tekintve, mondjuk ha OECD összehasonlításban nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy a középmezőnyben vagy a középmezőny alján van. És ez a legnagyobb problémája ugye a magyar oktatásnak, és én abban látom a mostani időszak legnagyobb problémáját, hogy egy ilyen szituációban nyilvánvalóan egy fejlesztési programot kellene kidolgozni. Annál is inkább, mert Magyarország nagyon másban tudjuk nem reménykedhet, mint abban, hogy a magyar diákok, a magyar fiatalok képzettebbek lesznek a versenytársaiknál.
Erre mondja azt a miniszter, hogy azért indítja el az iskolafelújítási programot, amire nagyon komoly összegeket áldoznak, ennyit még nem, mint most.
Hát ez majd kiderül, hogy valójában mennyi pénz fog eljutni, de hát ez pusztán ugye a kő meg a vas. Tehát ez nagyon derék dolog, hogy az Európai Unió támogatások egy jelentős része erre fordítódik. Kül egyébként nem is lehetne. De ez a dolognak csak az egyik oldala, mert közben a humán oldalát, a képzés tartalmait, a képzés módszereit, ezekkel kapcsolatban semmi nem történik.
Erről már mindjárt fogunk beszélni, még egy kicsit azért a számoknál. Igen. Azt mondja, hogy azt szokták fölölni az általános iskolában több a tanár, mint a középiskolában, és a KSH adatait nézem.
Igen.
Itt mondjuk egy ilyen 7-8 éves összehasonlításokat vettem én alapul. Pont az látszik, hogy nem az általános iskolákban emelkedett mondjuk jelentősebben a tanárok létszáma, inkább a középiskolákban. Természetesen itt két adatot kell nézni, a diákok számát, én megnéztem mind a kettőt. Miközben mondjuk az általános iskolánál csökkent mondjuk durván 10%-kal a diákok száma, ott a tanárok száma nem követte. Tehát mondjuk a felével, tehát 4,5-5%-kal. A középiskoláknál ott ugyan nőtt a diákoknak a száma, mondjuk egy olyan durván 10%-kal, viszont a tanárok száma az majd, hogy nem 25-28%-kal emelkedett.
Igen, csak hogy ugye a nemzetközi összehasonlításokban a tanár-diák arány az a középfokú oktatásban egy alacsonyabb számnak kell lenni, mint az általános iskoláknál. Tehát általában az a trend. Tehát
csökkent a rendszerváltás óta, csökkent a tanár-diák szám.
Világos, én ezt értem, csak hogyha összehasonlítom a nemzetközi adatokat, akkor azt mondom, hogy hogy az általános iskolában érzékelhető az, hogy ott jelen pillanatban még, ez mondjuk szeptemberig lesz igaz, Magyarországon az oktatás kedvezőbb helyzetben van. Ez szeptembertől már nem lesz igaz, tehát erről már nem beszéltünk. Egyébként nagyjából ez az egy adat, amivel kedvezőbb helyzetben van, mert az összes többiben látni, lehet látni, hogy bizony.
De van ebben létszámtartalék? Tehát jól látom, hogy azért van valamennyi felesleg?
Azért nehéz ezt megmondani, mert ennek a regionális eloszlása az nagyon változó. Tehát azt látjuk, hogy most például éppen a létszámcsökkentés hatására számos helyen és számos iskolában már az első osztályok is 30 vagy azt megközelítő fővel fognak tudni elindulni, vagy legalábbis ennyien jelentkeztek, és egy osztályt tudnak indítani. Tehát ugyanakkor nyilvánvaló, hogy vannak olyan helyek, ahol nagyon, nagyon kis csoportok is, tehát olyanok, amelyek valóban azt lehet mondani, hogy nem hatékonyak, tehát amelyek túl sokba kerülnek. És ez nem csak kis településeken van, tehát ez még a fővárosban is van. Tehát én inkább azt mondanám, hogy nagyon egyenlőtlen az elosztás, és hogy önmagában azok az intézkedések, amelyek történtek, azok igazából nem hatnak ennek az egyenlőtlenségnek a orvoslására. Egészen egyszerűen azért, mert miután ugye az állami támogatás általában, mivel csökken, közoktatás állami támogatás a szeptembertől radikálisan fog csökkenni, ettől kezdve igazából a tehetősebb önkormányzatok fogják tudni azt megtenni, hogy esetleg jobb feltételeket biztosítanak. Kevésbé tehetősek, ott még nehezebb lesz a helyzet. Egyébként most is ez a helyzet. Tehát most is az van, hogy a tehetősebb önkormányzatok jobban tudják segíteni az oktatást, tehát kedvezőbbek például a létszámarányok is.
Többször is említette most az elmúlt fél órában a hatékonyság kérdését. Ugye ez egy kényes kérdés tud lenni. Ön is azt mondja, hogy még ebben azért van, lenne mit tenni, ahogy én figyeltem szavait. Hogyan? Mert erre meg nagyon sok szeretnek, igen, a pedagógusok.
Igen, igen.
Mihely is egy ilyen lépés van, akkor azonnal egy ilyen reakció van.
Igen, igen. Az igazság az, hogy itt hát sajnos ez egy nehéz terület, miután itt ugye érdekvédelmi, tehát szakszervezeti, politikai, szakmai kérdések, meg szempontok keverednek. Annak idején azért, tehát abban tulajdonképpen szinte mindenki megegyezik, hogy például a pedagógus képzést meg kellene újítani. A módszereket, ahogy ugye a tanárok a diákokkal foglalkoznak. Ebben az ügyben én nem, igazából nem látom, hogy bármi is történne, pedig ez például egy lényeges kérdés. Kettő. Lehet, én azt gondolom egyébként, hogy lehet kevesebb pedagógus a rendszerben, nem sokkal, de valamivel lehet. De akkor olyan mechanizmus kéne kidolgozni, amelyek azért azt biztosítják, hogy az országban mindenhol, ugye a diákok számára azért mégis csak azonos lehetőségek, például az osztálylétszám tekintetében is azonos lehetőségek legyenek. És hát még itt van egy nagyon fontos tény azért, hogy mindez csak akkor működik, és akkor lehet ezt a rendszert kevesebb pedagógussal működtetni, hogyha a pedagógusok pénzt tudnak keresni, amiből meg tudnak élni. Attól kezdve, hogy nem tudnak annyi pénzt keresni, és ma nem tudnak annyi pénzt keresni, attól kezdve igazából heti 20 óra kötelező óraszám, aztán 22, bármennyi lehet a kötelező óraszám, ugye az kevesebb végül is, mint a 40 óra. Nyilván ő úgy fog a munkaerejével gazdálkodni, hogy azért meg is tudjon élni. Tehát önmagában az, hogy 20-22-re emelem, vagy 24-re emelem a kötelező óraszámot, önmagában ez minden egyéb más intézkedés nélkül azt fogja jelenteni, hogy rosszabb minőségű oktatást fog kapni a diák.
De miért?
Hát miért? Hát azért, mert az a pedagógus, aki eddig, ugye, annak másik 20 óráját másra fordít, például készült, például dolgozatokat javított, előkészítette az órát, az ezt nem fogja megtenni, mert ugye eddig, és hát persze adminisztrációt végzett, értekezletekre járt, konzultáció, stb. Az ezek után, 20-ban ezt, tehát a 22 órából, ugye ha kivonom a 40-ből, akkor marad 18, tehát sokkal szűkebb időszak marad. Ráadásul több órára kell készülni. Több órára kell kevesebb idő alatt. Tehát kevesebbet fog készülni. És mivel az utóbbi két évben az ő reál jövedelme egyébként drasztikusan romlott, Hát ez a helyzet. Akkor nyilván még ezek után megnézi, hogy hol tarthatna még máshol órát. És hát fog.
Jó, csak azt nem nagyon érti szerintem a közvélemény, hogy amikor 2 óráról van szó, tehát 2 óra emelésről, miközben most nem akarok ilyen butaságokat mondani, hogy van nyári szünet, szünetek vannak, tehát azért, hogy mondjam, egy versenyszférában dolgozóhoz képest azért, hogy mondjam, lazább az időbeosztás, nyilván tud gazdálkodni a pedagógus az idejével, akkor miért veri ez ennyire ki a biztosítékot a 2 óra emelése, hiszen nem arról van szó, hogy nulláról kell egy pedagógusnak mondjuk a szeptembertől majd felkészülni egy dologra, hanem hát ő menet közben folyamatosan készült, tehát magyarul ez az érv, hogy kevesebbet fog tudni készülni, nem biztos, hogy nagyon áll.
Ez annyira nem veri ki a biztosítékot.
Hát tehát azt látjuk, gyűjtik az aláírásokat.
Persze, hogy gyűjtik az aláírásokat. Hát miután tehát kevesebb pénzért kell többet dolgozni, annak azért senki nem örül. Ez az egyik.
Ez nincs olyan szegmense az életnek, és azért látja, hogy mindenütt vannak nehézségek. Persze, nincs olyan szegmense, ahol azt mondanák, hogy hallelúja, örömmel is.
Világos, csak akkor nyilvánvaló, hogy rosszabb lesz a teljesítmény. Tehát ez nagyon nehéz. Pláne egy olyan helyen, ahogy a teljesítményt nem lehet mérni. Ugye, ahol...
Hogy legalábbis nehezebb, mint másütt.
Hát sokkal nehezebb, ugye egy hosszú folyamatot kell lemérni, és annak is csak bizonyos mutatóit tudom mérni, másokat meg nem, mert azok nem mérhetők. Ettől kezdve nyilvánvalóan, hogy nem fog tudni úgy dolgozni. A probléma az tulajdonképpen az, hogy... Hát, hogyha összehasonlítom, mondjuk a tanári fizetésekre költött összegeket, akkor itt például az OECD országokban, nem abszolút értékben, a GDP-hez viszonyítva Magyarország az utolsó, vagy az utolsó előtti, most attól függ, hogy a lengyelek megelőztek-e már.
Innen folytatjuk a beszélgetést, most hírek jönnek itt az Inforádióban. Vendégünk Parogi András, a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesületének elnökségi tagja.